Sziasztok! Ez a HotQ, a DJ-knek és zenekedvelőknek szóló podcast. A pult mögött pedig DJ Ship. Köszöntök mindenkit az ötödik adásban. A mai részt, ahogy említettem korábban, kicsit tekesebbre vesszük, ennek ellenére nem szeretném, ha unatkoznátok, így is építem fel a mai adást. Csapjunk is bele, kezdjük el, ahogy már megszokhattátok, egy kis visszatekintés, ahogy indítjuk ezt az egészet. A legutóbbi adásban a streaming platformokról beszélgettünk, Facebook, YouTube, Instagram esetleg, Mixcloud, saját honlap, elmondtam a buktatóikat, az előnyeiket, a hátrányaikat. Persze, hogyha van még ehhez kapcsolatban kérdésed, akkor nyugodtan tedd fel azt a honlapomon, vagy az elérhetőségeimen. Mindig megtalálod itt a leírásban is, biztatlak arra, hogyha bármi kérdésed van, nyugodtan keresd meg, szívesen válaszolok, ezért is vagyok itt. A mai adásban pedig az OBS-sel fogunk foglalkozni. Mi is ez az OBS? Ő az OBS Studio jelenleg a 26-os verziónál tart, hamarosan jön a 27-es nagyon sok új funkcióval, de erről majd talán kicsit később, kicsit várat magára, hamarosan elérjük, nagyon várom már én is majd, hogy kipróbáljam. OBS Studio, amikor az OBS Studio-ról beszélgetünk, egy szoftveres encoderről beszélünk, egy szoftveres kódolóról, ami a tömörítést végzi a Streamlabs-ban nekünk, ennek megfelelően egy nagyon fontos, egy központi elemünk lesz. Azért szeretik sokan, többek között én is, mert ingyenes, elérhető magyar nyelven, és végtelen funkcionalitása van, ami nekünk itt nagyon fontos lesz, ugyanis lehet pluginokat, skripteket alátenni, nagyon látványos megoldásokat lehet vele elérni, nagyon jó minőségben tudja elvégezni a feladatát, mindemellett nagyon sok olyan beállítása van, amivel kimérhetjük a számítógépünket, amin fut, illetve a lehető legmagasabb minőségben végezhetjük a streamelést, ami szerintem mindannyiunk számára elég kiemelkedő helyet foglal a prioritási listán. Nem véletlenül, hogy ez a legnépszerűbb szoftveres encoder az egész világon. Mire is alkalmas? Mindenképpen ugye a streamelés, amit itt elsőlegesen kiemelnék, erre használjuk mi, emellett azonban felvétel készítésre is alkalmas. Ez azt jelenti, hogy streamelés nélkül is össze tudsz állítani egy olyan kis adást, akár egy online tanfolyamot fel tudsz vele venni, akár egy DJ settet, amit esetleg később fogsz majd leadni, ugyanazokat az elemeket, ugyanazokat a beállításokat, ugyanazokat a pluginokat és skripteket fogod tudni használni ennél a funkciónál is, esetleg arra is tudod használni a felvétel funkciót, hogy mielőtt bemész élő adásba, elpróbálod az egész adást, és megnézed, hogy minden úgy alakul-e majd, ahogy te azt elképzelted, ahogy te azt szeretnéd. Olyan egyébként, mint egy TV stúdiónak a kezelő felülete, ha már láttál TV-ben, filmekben, vagy akár élőben is, van egy élőadás nézet, és emellett van egy olyan betekintő nézet, ahol akár elő tudsz készülni arra a következő vágásra, következő jelenetre, amit te szeretnél majd utána élőadásba vinni, ezzel még profibbá téve az egész előadás előkészületedet. Természetesen ezt majd élőadásban, amikor tényleg élőben nyomod, akkor majd ezzel nem tudsz foglalkozni. Ez inkább arra való, hogyha te egy más jellegű, nem DJ vagy nem zenekari előadást készítesz elő, vagy ha van olyan segítséged, egy másik ember, egy barátod, ismerősöd, munkatársad, aki segít neked abban, hogy a látvány az a legmagasabb szintű legyen, ez esetben neked csak a zeneszolgáltatással kell foglalkoznod. Ő pedig tudja kezelni az OBS stúdiót, és együtt, ketten valami fantasztikus eredményeket tudtok majd létrehozni. Milyen rendszer követelményei vannak? Nagyon jó hír mindenkinek, hogy mind Windowson, mind Linuxon, mind Macen elérhető az OBS stúdió, ezáltal bármelyik három platformon tudod használni, ami azért nagyon jó hír, mert mindenki a pénztárcájának és az ízlésének megfelelően tudja kiválasztani, hogy milyen számítógépen szeretné használni. Lépjünk tovább. Jön az a hármas, ami mindig, amikor számítógépet vásárolsz, meghatározza azt, hogy mire is fogod tudni majd használni. Ez a processzor, a grafikai kártya és a memória mennyisége. Ez a hármas valahogy mindig kéz a kézben együtt jár, erre érdemes figyelni, hogyha az egyiken spórolsz, akkor valószínűleg a másik helyen egy kicsivel majd nagyobb erőforrás igény fog felmerülni a rendszerek részéről. Kezdjük is a processzorra. A processzornál a rendszer követelmények azt írják elő, hogy minimum egy negyedik generációs Intel is processzor, ami szükséges ahhoz, hogy használd az OBS stúdiót, ami azért is kiemelkedően jó hír, hiszen akár egy jelenlegi régebbi számítógépeden is ki tudod próbálni, hogy az, amit szeretnél megvalósítani a streaming során, az valóban működni fog-e úgy, ahogy szeretnéd. Tehát nem kell rögtön százezreket, vagy rengeteg hetet, hónapot beleölni abba, hogy egy új számítógépet összeraki. Jöjjön a következő összetevő, a grafikai kártya, amit ha bár nem írnak oda, hogy kötelező, én mégis azt mondom neked a tapasztalataim alapján, hogy erősen javasolt, ugyanis hogyha nincs grafikai kártya, dedikált grafikai kártya a számítógépedben, és most legyen itt laptop vagy asztali számítógép, akkor a processzort fogja erősebben megterhelni azon vizuális elemek megjelenítése és az ezzel kapcsolatos számlálás, amit egyébként a grafikus kártya vígan is nevetve elvinne. A grafikai kártya viszont nem lehet akármilyen, ez ugyanúgy, mint a processzoroknál, tehát nem lehet bármilyen régi. Itt is van egy pár olyan alapfeltétel, aminek meg kell felelnie a gépnek. Windows esetén a DirectX 10.1, amivel minimum kompatibilisnek kell lennie, Linux és Mac esetén pedig az OpenGL 3.3-as szabványnak kell megfelelni. Amit látjátok, ezek nem túlságosan új szabványok, megint van mozgástered azzal kapcsolatban, hogy akár egy régebbi videókártyán vagy régebbi számítógép konfiguráción ki tudod próbálni az OBS-t. Harmadik pillérünk itt a memória mérete, azaz a RAM. Én 8 GB memóriát javaslok annak ellenére, hogy a dokumentáció, amit megtalálsz az interneten, 4 GB-ot ír minimálisan használatra, ami ha csak játszadozol otthon vagy kipróbáltok, akkor bőven elegendő lesz, viszont amikor majd több réteget raksz egymásra, illetve nagyon sok látványelemet szeretnél megjeleníteni a stream közben, akkor ez elég gyorsan el tud fogyni, ezért javaslom neked, hogy 8 GB vagy annál több álljon rendelkezésre a számítógépedben. Biztos felvetődik a kérdés benned, hogy vajon a háttértár a diszk méretében milyen előírások, javaslatok vannak, mi az, amivel készülnöd kell, mikor a stream számítógépedet összerakod. Úgy gondolom, hogy egy 40-50 GB rendelkezésre áll a számítógépen, az bőven elegendő lesz a kezdéshez. Természetesen később, mikor olyan látványelemeket használsz fel, amik 4K-s vagy HD-s videók a háttérben, illetve egyéb videó részleteket szeretnél megjeleníteni, akkor majd ez exponenciálisan elkezd növekedni, de egy alapkonfigurációnál én úgy gondolom, hogy túl sok tárhely nem szükséges. Ezért is nem emeltem ki külön ezt a részt. Maradjunk a processzor, a videókártya és a memória résznél, ez a három a legfontosabb, és hogyha ezekkel már rendben vagy, legalábbis a minimumot bele tudod pakolni a gépbe, akkor nagyon jó kis alappal el tudsz kezdeni streamelni, és majd később, ahogy nőnek az igényeid, majd úgy bővíted a számítógépedet. Most pedig nézzük meg, hogyan is épül fel maga az OBS. Egy alaptelepítés után, amikor megnyitod az alkalmazást, akkor a képernyő két nagy része különíthető el. A felső rész, ez több mint kétharmada lesz a kijelzőnek, maga a vizuális megjelenítésért felelős rész. Itt fogod látni azt a betekintő nézetet, amit majd a streamelés során a közönséged is látni fog. Minden olyan látványelemmel, amit szeretnél megmutatni a közönségednek, pontosan ugyanazokkal az arányokkal. Az alsó része a képernyőnek alap esetben 5 darab vezérlő elemet fog tartalmazni. Ezek a jelenet, a forrás, a hangkeverő, a jelenet átmenet és a vezérlő gombok lesznek. Térjünk is rájuk ki egyesével. A jelenet rész az a skin, ott több jelenetet fogsz tudni rögzíteni, és minden jelenet alá több darab forrást tudsz bevinni rétegezve. És akkor kicsit magyarázzuk is ezt meg. A jelenet rész gyakorlatilag te hogyan építed fel a streamedet. Egyszerű példa ezzel kapcsolatban, van egy sima logód, egy fekete vagy bármilyen háttérrel, ez lehet az első jeleneted, nálam például ezzel indul a mix. Utána van egy következő jelenetem, ahol visszaszámlálás történik egészen a mix kezdetéig, a következő jelenetben pedig maga a mixelésem látható és hallható, majd a mix zárásaként egy utolsó jelenet következik, ahol egy elköszönő képernyőt teszek ki. Nálam ezek a jelenetek vannak általában egy stream előadásban, és mindegyik jelenet alatt több forrás található. A forrásokat rétegezni tudod. Mit is jelent ez a rétegezés? Egymásra tudsz pakolni különböző látványelemeket, legyen ez kép, legyen ez egy videókamerának a képe, vagy legyen az csak egy YouTube feliratkozási gomb animáció, bármi, amit szeretnél, nagyon sok mindent tud ezzel kapcsolatban az OBS, akár egy weblapot is meg tudsz nyitni, mint egy külön forrás az OBS-en belül, megnyitja a honlapot is, beteszi neked hátra, ez akár lehet a saját honlapod, vagy egy Google kereső oldal is, ez teljesen rajtad múlik, hogy hogy állítod be. Ezen kívül természetesen tudsz alkalmazások ablakainak a képét is betenni, mint forrást. Miért fontos ez? Például egy rekordboxot, vagy egy virtual DJ-t, vagy egy szerátót be tudsz tenni, Ezáltal mondjuk a hanghullámok is megjelennek a streamet folyamán, felső sorban, alsó sorban, mellette ott lesz a videókamerád képe, ami téged mutat, vagy csak a lejátszóidat, végtelen kombinációban tudod ezeket megoldani. Utána pedig jön az audio mixer rész, egyértelműen ugye ez a hangkeverő rész, itt tudod beállítani az adott jeleneten belül lévő forrásoknak a hangkimenetét, vagy hangbemenetét, hogyha például az egy mikrofon. Van egy videót beteszed, leszeretnéd halkítani, vagy például a recordboxból jövő hangkimenetet szeretnéd kicsit feljebb vagy lejjebb hangosítani. Ha több hangforrásod van, akkor ezeknek az arányát itt be tudod állítani, és van egy olyan funkció, hogy le tudod mindegyik hangerőt zárolni, ami azt jelenti, hogy utána nem tudod módosítani, tehát nem lesz olyan, hogy véletlenül elállítod a hangot, mert valamiért rossz helyre kattint az ember. Ilyen előfordul, tehát ez egy életszerű példa, ezért javaslom mindenkinek, hogyha beállította a hang arányokat, akkor lokkolja le, zárolja le mindegyiket, és akkor biztos, hogy ebből baj nem lehet. A negyedik rész ez a jelenet átmenet. Be tudod állítani, hogy milyen legyen az alapvető átmenet két jelenet között. Itt be lehet állítani magát, hogy milyen effektek legyenek, és hogy ezek az effektek meddig tartsanak két jelenet között. Az utolsó pedig ez a vezérlő gombok. Itt tudod elindítani a streamet, itt tudod elindítani a felvételt, hogyha te csak felvételt szeretnél indítani. Itt találod, hogyha a virtuális kamerát szeretnél elindítani. Itt tudsz átváltani stúdió módba, itt tudod megnyitni az összes beállítást, és itt tudsz kilépni az OBS-ből is. Ebből az öt részből épül fel az alsó szekció, amiket egyébként mindegyiket ki tudsz kapcsolni, hogyha nincs szükségedre, illetve lebegővé tudod tenni. A lebegő azt jelenti, hogy a képernyőn bárhol utána el tudod helyezni, ahogy neked kényelmes, akár el tudod húzni egy másik képernyőre, és akkor ott tudod használni. Láttam már ilyet is, olyat is, testet tudod szabni úgy, ahogy azt te csak szeretnéd. Ha már említettük itt a beállításokat, akkor szaladjunk is végig rajtuk. Amint említettem, az OBS-en nagyon nagy szerencsénk van, hiszen kulcsra kész szoftver kapunk, ami azt jelenti, hogy feltelepíted, elindítod, és azonnal tudsz vele streamelni, ami szerintem mindenképpen fontos, hiszen nem kell órákat vagy napokat azzal töltened, hogy valami értékelhetőt létre tudj hozni. Amit viszont ki kell emelnünk, hogy egyszerre csupán egy darab streaming platformra tudsz adást küldeni. Ha ez nem elegendő számodra, akkor javaslom, hogy keresd meg engem, ugyanis van rá megoldásom, akár 5, 6, 8, 10 darab streaming platformra is tudunk együtt streamelni egyszerre. Keresd meg az elérhetőségeimet djship.hu, ott megtalálsz mindent, illetve a webshopban ezzel kapcsolatos megoldásokat meg is tudod vásárolni. Az OBS-en belül tehát, hogy melyik egy darab streaming platformon tudsz adást küldeni, azt egyszerűen be tudod állítani, nagyon sok előkészített lehetőséged van, csak az alapbeállításokat kell megadnod, és már is indulhat az adás. Ha mégis szeretnél elmélyedni a beállítások rejtelmeiben, akkor adok egy pár tippet. A kimenetek fülön például megtalálod, hogy milyen kódoló algoritmust használjon az OBS, az X264-et javaslom, ez egy elég általánosan elterjedt és bevált az elmúlt években. Emellett itt találod a kimenet átméretezése részt, ami abban lehet segítségedre, hogy a különböző bemenetek, illetve a jelforrások, amiket használsz, azokat egységes kimeneti felbontásra konvertálja menet közben, ezzel segítve azt, hogy mindenképpen egy egyenletes minőséget biztosíts. Hogyha például van egy 4K-s felvételed, és úgy érzed, hogy az túl nagy sávszélességet igényelne a streaming alatt, akkor itt átméretezheted az egészet 720p-sre, 1080p-sre, ez attól függ, hogy milyen minőségben szeretnéd az adásodat elküldeni a közönségednek. Ezen felül még olyan beállításokat találsz itt, mint a sebességvezérlés, a bitsebesség, a kulcsképkocka időköze és a CPU készlet. Menjünk is ezeken gyorsan végig. A sebességvezérlésnél a CBR értéket választ, ugyanis ez az, ami majd szükséges lesz számunkra a további finom hangoláshoz. Következő a bitsebesség. Két adással ezelőtt beszéltem erről, mind a felvétel minősége, mind az internet kapcsolatos sebessége szempontjából fontos, hogy ezt az értéket megfelelően kiszámítsd. Említettem már akkor is, én a Twitchnek szoktam használni a bitsebesség kalkulátorát, ahol mind a felvétel minősége, mind a képkockák száma alapján ki tudod számolni az ideális bitsebességet. Például egy 720p-s streamadás esetén 30 fps alatt kb. 3000-3500 kilobit per szekes bitsebesség elegendő lesz számunkra. Ennél többet nem nagyon szükséges, hiszen maga a felvétel sem tud majd ennél többet, ennél alacsonyabb pedig már olyan minőség romláshoz vezet, ami érzékelhető lesz a hallgatók, illetve a nézők oldaláról, ezért kell kiszámolni. Én azt szoktam ebben alkalmazni, hogy kiszámított érték fölé megyek 10%-kal, ezzel kicsit javítok a stream adás minőségén, viszont még nem igényel annyira plusz internet sávszélességet, ami belassítaná esetleg az egész internet kapcsolatot feleslegesen. Következik a kulcsképkocka időköze, ami 2 másodpercre szoktam állítani, ugyanis ez egy általánosan elfogadott paraméter, amit minden stream platform javasol, például a Twitch is, a YouTube is, a Facebook is. Minőség stabilitásában lesz nagy szerepe ennek a kulcsképkocka időközének. Végül, de nem utolsó sorban a CPU készlet beállítás, amit még módosítanunk kell, ezt állítsuk nagyon gyorsra, ez gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy kevesebb processzort fog használni az OBS, miközben streamelünk. Ezzel is lehet majd játszani, azért mondom, hogy jelenleg ezek a paraméterek, amik általánosan elinduláshoz tökéletesek, de később majd, ahogy te is fejlődsz, ezt majd önállóan is fogod tudni módosítani. Ha mégsem, akkor keresd meg, segítek kiszámolni, itt vagyok, hogy segítsek, ahogy említettem, keresd meg a honlapomat, és beszélgessünk, hogyan is lehet ezt tényleg beállítani egész professzionálisan. Kimellette végeztünk is, lépjünk tovább. A hang, ami meghatározó lesz számunkra, erre a beállításra vessünk néhány pillantást. Menjünk át a hang fülre, és itt 2 darab paramétert ellenőrizzünk, mégpedig a mintavételezést és a csatornákat. A mintavételezésnek 44,1 kHz-en kell lennie, a csatorna értéke pedig legyen sztereó, hiszen zenét szolgáltatunk. Ugorjunk is tovább a videó részre. Mikor átkattintunk a videó fülre, 4 darab beállítást látunk csupán, ez tökéletesen elegendő arra, amire szükségünk van. Itt számunkra a legfontosabb az FPS érték, azaz a képkocka szám. Itt általában a 30-as szoktuk használni, ugyanis ez a legtöbb esetben elegendő lesz. Ha mégis nagyon folyós felvételt szeretnél közzétenni, és megvan hozzá a videókamerád vagy a megfelelő technikád, akkor természetesen használhatsz 60 FPS-t is. Arra viszont figyelj, hogy ha ezt az értéket módosítod, akkor a kimeneti beállításoknál módosítanod kell a bitsebesség értékét is, tehát újra kell kalkulálnod. Ezzel gyakorlatilag készen is vagyunk az OBS beállításaival, mégis 2 olyan dolgot szeretnék megemlíteni, ami majd a későbbiekben hasznos lehet, ez pedig a gyors billentyűk rész, ahol minden funkcióhoz szinte hozzá tudsz rendelni egy gyors billentyűt, tehát mindenféle dolgot tudsz végezni billentyű kombinációk segítségével a stream alatt, és nem kell egérrel kattogtatnod azokat. Ez nagyon hasznos lehet, amikor majd mélyebben elmerülsz ebben az egészben, illetve van a haladó rész, ahol azt tudod beállítani, hogy milyen legyen a rögzítésnél a filenévnek a formátuma, és egyéb olyan streammel kapcsolatos beállításokat is találhatsz, ami fontos lehet, például, hogyha netán megszakad a kapcsolat, akkor milyen sűrűn próbáljon meg újra csatlakozni a szerverre, a streaming platformra. Ezek akár hasznosak lehetnek. Én azt javaslom jelenleg, hogy mind a gyors billentyűk, mind a haladó beállításokat egyenlőre hagyjuk figyelmen kívül, használjuk ténylegesen úgy, ahogy az OBS ezt megálmodta, nem fogunk mellélőni, nem kell beállítani semmit, minden úgy lesz tökéletes, ahogy van. Végeztünk az OBS beállításainak bemutatásával. Amire viszont még ki kell térnem, és már említettem akkor is, amikor arról beszéltem, mire is alkalmas az OBS. Ezek azok a kiegészítők, pluginek és scriptek, amikkel még jobban feldobhatod a streamedet, még több olyan funkciót hozhatsz be, ami látványos, ami hasznos vagy számodra, vagy a közönség számára. Végtelen mennyiségű ilyet találsz az obsprojekt.com-on, ez ugye az OBS-nek a hivatalos honlapja. Utána kell viszont olvasni, arra szeretném is felhívni a figyelmedet, olvasd utána, milyen tapasztalatok vannak róla, kinek milyen nehézségei vannak, miért javasolnak vagy ellenjavasolnak bizonyos plugineket, és csak utána telepíts fel, ne legyen 200-300 darab olyan pluginet feltelepítve, amiből csak 2-3-at használsz. A legfontosabbak, amiket például én szoktam használni, ez a visszaszámláló, általában ez egy script, egy Python script, ami a streamem elején van, visszaszámolok 1 percről, 3 percről, 5 percről, hogy a közönség lássa, hogy hamarosan kezdünk, és felkészülhessen tényleg a show megkezdésére, illetve van az időzített jelenetváltó, ami azért hasznos, mert ha te mixelsz, te azzal vagy elfoglalva csinálod az adást, nem lesz időd váltani az egyes jelenetek között, erre vannak nagyon jó pluginek, amelyek időzítve meg fogják tudni tenni ezt helyetted, gondolok itt arra, hogy beállított 2-3 jelenet között váltson 2-3 percenként, és ezt automatikusan meg fogja tenni. Az egyiken ilyen kamera beállításod van, a másikon olyan kamera beállításod van. Ezt be tudod automatikusan állítani, és olyan, mintha valaki ezt csinálná helyetted, persze, hogyha van segítséged, akkor ezt meg is tudja tenni. Ezért is hasznosak a pluginek és scriptek. Azt javaslom, menj fel az obsproject.com-ra, ott válogass belőle. Ha nagyon elakadtál, nagyon elveszettnek érzed magad, akkor viszont keresd meg, írj rám, és segítek. Együtt kiválasztjuk a megfelelő plugineket a teszt streamadásodhoz. Most pedig szeretnék pár olyan fontos dolgot megemlíteni, ami mind az OBS-hez, mind a streameléshez általában kapcsolódik. Az első a késleltetés. Amikor elindítasz egy streamadást, azzal kell számolnod, hogy a közönség 15-30 másodperccel később fogja ezt látni. A következő a downscaling, ez a lefelé konvertálása a minőségnek, visszabutítás idézőjelesen szólva. Ez azért lehet fontos, mert például ha egy 720p-s felvételt streamelsz ki, az valahogy nem lesz ugyanolyan jó minőségű, mintha egy 4K-s felvételt vagy egy Full HD felvételt butítasz vissza 720p-re. Próbáld ki, teljesen más minőséget ad egy visszabutított kép, még akkor is, hogyha nem ugyanabban a minőségben kerül ki, mint eredetileg. Én is sokszor nagyobb felbontású kamerákkal rögzítek, vagy a háttérben nagyobb felbontású videókat játszok be, mint amivel valójában kiadom a streamadást, ennek ellenére egy gyönyörű éles képet lát a közönség, erre mindenképpen érdemes odafigyelni. A következő, a layerek, azaz a rétegek száma az egyes jeleneteknél. Minél több van belőle, annál nagyobb az erőforrás igénye. Történik ez azért, mivel hogy úgy épülnek fel, mint a szendvicsek, hogy ott a kenyér, ott a saláta, ott a szalámi, ott a sajt, ott a majonéz, és még egy kenyér. Minél több ilyen réteg van egymáson, még akkor is, ha nem mindegyik jelenik meg egyszerre, annál nagyobb lesz az erőforrás igénye. Erre nagyon figyelj oda, mert lehet, hogy az egyik jelenetnél csak 2 layered van, nagyon jó, azzal tesztelsz, minden tökéletes lesz, majd átváltasz egy másik jelenetre, 8-10 darab van, és azt veszed észre, hogy elkezd laggolni az egész, elkezd belassulni. Nagyon figyelj oda, teszteld le mindegyiket, minél több réteget akarsz egyszerre megjeleníteni, annál nagyobb erőforrás igénye lesz, és ez jelentkezni fog memória, processzor, vagy a grafikus kártya, videókártya leterheltségénél. Amire még nagyon szeretném felhívni a figyelmedet, a kamera nagyon leterheli a processzort és a videókártyát. Meg lehet figyelni, hogy ha olyan jeleneted van, amiben nincs a videókamerád bekapcsolva, sokkal kevesebb erőforrás igénye van az egész OBS-nek és az egész streamelésnek. Amikor viszont bekapcsolod, akkor extrém esetben 40-60%-ot is elvesz az erőforrásokból, csak egy Full HD-s, 30 FPS-es vagy 60 FPS-es videókamerának a képe. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor gépet vásárolsz, illetve azt tervezed, hogy mit szeretnél megjeleníteni a streamet folyamán a közönségnek. Hogyha bizonytalan vagy, nem tudod azt, vajon elegendő lesz a streamelő számítógép azzal a beállítással, amit te szeretnél használni, akkor kérdezd meg, szívesen segítek, beállítjuk együtt, esetleg adok egy pár tanácsot azzal kapcsolatban, hogy melyik az a része a számítógépnek, amit bővítened kell, ugyanis előfordul, sőt, azt kell nyomni, esetek 90%-ában csak egy-egy alkatrészt kell felfejleszteni, és nem kell az egész gépet kicserélned. Még egy dolog van, amire szeretnék most kitérni, de tényleg csak érintőlegesen, ugyanis ez önmagában megír egy önálló adást. Ez pedig a zöld háttér megoldás. Ha ilyenen gondolkodsz, akkor az OBS-nek nagyon fejlett eszközei vannak arra, hogy ezt megvalósítsd. Egyszerűen egy szűrőt teszel, egy chroma key szűrőt teszel a megfelelő forrásra, már is ki van takarva a zöld háttér, ezáltal pedig még magasabb szintre emelheted a streamingedet. Sajnos azonban nem ilyen egyszerű a dolog, hogy csak fogom, kamerát belövöm, zöld háttér, és már is forog, minden tökéletes. Sok egyéb olyan feltételt meg kell teremteni a felvétel előtt, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Viszont mindenképpen érdemes vele foglalkozni, mert nagyon látványos, én is nagyon szeretem. Ezzel el is érkeztünk a mai adásunk végére. A következő részben folytatjuk a streaming technikai megoldásait, ahol még tovább boncolgatjuk, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak még a streaming kapcsán, mi az, amit érdemes tudnod ahhoz, hogy tényleg el tud dönteni, szeretnél-e streamelni, és ha már eldöntötted, hogy igen, szeretnél streamelni, akkor mi az, amire oda kell figyelned? Ha pedig elakadsz, vagy szükséged van segítségre, ne feledd, engem mindig megtalálsz, keresd meg, és beszéljünk. Köszönöm a figyelmeteket, keresetek az ismert közösségi platformokon, Instagramon, Facebookon, YouTube-on, Mixcloudon, Twitteren, keresétek fel a honlapomat, ahol megtaláljátok, milyen tanácsadásokkal állok rendelkezésetekre, fel tudjátok tenni a kérdéseiteket, tudtok e-mailt küldeni, meg tudjátok hallgatni a mixeimet, és ne felejtjétek, hamarosan jönnek az új mixek is, mindig van valami új esemény, ezeknek megtaláljátok a részleteit, addig is vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, ciao!